Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 20. szemeszterének 10. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 20. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Kónya Zoltán Budapesten született 1971-ben. Középiskolai tanulmányait a Szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban végezte 1985 és 1989 között. 1994-ben okleveles vegyész, majd 1997-ben okleveles környezetvédő szakmérnök diplomát szerzett a Szegedi József Attila Tudományegyetemen. Ebben az évben védte meg PhD disszertációját, témavezetője professzor Kiricsi Imre volt. 2005-ben habilitált, 2011 óta az MTA doktora. 1998-tól egyetemi tanársegédként kezdett el dolgozni a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, alkalmazott kémiai tanszéken 2002-től egyetemi adjunktusi, 2005-től egyetemi docensi, majd 2012-től egyetemi tanári beosztásban. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem kémiai intézetének tanszékcsoportjának vezetője, az alkalmazott és környezeti kémiai tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Számos alkalommal töltött rövidebb, hosszabb időt nemzetközileg elismert külföldi laboratóriumokban. 1997-től 2000-ig professzor B. Nagy János kezei alatt dolgozott Namurban, Belgiumban, ahol szén-nanocsövek szintézise és vizsgálata területen végzett kutatásokat. 2001-től egy évet töltött az Amerikai Egyesült Államokban, a Berkeley Egyetemen professzor Somorjai Gábor laboratóriumában, ahol alak- és méretkontrollált fém-nanorészecskék szintézise, jellemzése és felhasználása volt a kutatási témája. Rövidebb tanulmányutakat tett még karrierje során Houstonban, Kajáriban, Bakuban, Óluban és Erlangenben. Szűkebb szakterülete a nanoszerkezetű anyagok kémiája és a környezeti kémia. Kutatásainak célja elsősorban az, hogy munkatársaival olyan új tulajdonságú anyagokat állítsanak elő és minősítsenek, melyekkel a nanotechnológia és a környezettechnika területén majd áttörés érhető el a magas szellemi hozzáadott értéket tartalmazó termékek előállításában. Nemzetközileg elismert kutató a nanoszerkezetek és azon belül is a szén-nanocsövek előállítása, jellemzése, módosítása és alkalmazása területén. Eredményeit eddig több mint 300 nemzetközi folyóiratban megjelent tudományos közleményekben publikálta társszerzőivel. Az elmúlt években jellemzően egydimenziós és inverz egydimenziós szerkezetek szintézisével, jellemzésével és felhasználásával foglalkozott. Számos alkalommal tartott konferencia és szemináriumi előadásokat meghívott előadóként külföldi egyetemeken. Rendszeresen oktat minden felsőoktatási képzési szinten, szakdolgozatot, diplomamunkát és doktori kutatásokat vezet. Irányítása alatt témavezetőként, társtémavezetőként eddig 17 PhD disszertáció született, és 60 még megírás alatt. Jelenleg 4 doktorandusz hallgatója van. Az STN 2010-ben indult molekuláris bionika BSC szak szakfelelőse. Az STN környezettudományi doktori iskolájának vezetője. Nemzetközi konferenciák aktív szervezője és résztvevője. A Szegedi Szíván konferencia sorozat főszervezője. A Catalysis Letters és a Topics in Catalysis folyóiratok szerkesztőbizottságának a tagja. Rendszeres bírálója különböző nemzetközi és hazai pályázati forrásoknak. Tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének, a Magyar Zeolit Társaságnak, az Amerikai Kémiai Társaságnak, a Német Kémikusok Egyesületének, az MTA Fizikai Kémiai Tudományos Bizottságának és az MTA Kémiai Doktori Bizottságának. Vezetőségi tagja a Magyar Mikroszkópos Társaságnak és a Magyar Anyagtudományi Egyesületnek. Karrierje során számos elismerésben részesült. 1994-ben MKL nívódíjjal jutalmazták, a Bolya János kutatási ösztöndíjat 2 évben nyerte el, 2000-ben és 2004-ben. Polányi Mihály ifjúsági díjat 2003-ban kapott. Az STL TTIK tudományos díjban 2013-ban, mestertanári aranyéremben, az MTA Pungor Ernő díjban 2015-ben részesült. Felkérem Kónya Zoltán professzor urat, tartsa meg előadását.
Kedves kollégák, a következő néhány percben, mondjuk 50 percben, amiről szeretnék beszélni, hogy miért fontos a felület. Ugye ez egy roppant egyszerű kérdés, nyilván az első pont, hogy először definiálni kéne ezt a dolgot. Kezdjük is el néhány egyszerű példával, hogy hol állunk most a felület tudományban gyakorlatilag, illetve az alkalmazásokban. Lehet látni különböző példákat, ezek ma már ipari termékek, gyakorlatilag a hajtogatható kijelző, a különböző bevonatok, amik alkalmasak arra, hogy ne legyen koszos a ruha, a cipő, az autó. Nanoszerkezetekkel tudunk autókban a motorokat javítani, tudunk olyan anyagokat előállítani, mert akár pár milliméterről a mínusz 80 fokra is rátehetjük a kezünket, annyira nem fog nekünk ártani. Tehát tulajdonképpen nagyon messze jutottunk a felületek tervezésében és vizsgálatában, és erről szeretnék néhány példát mondani. A következő az, ugye az, hogy mik a lehetőségeink jelenleg, milyen vizsgálati módszereink vannak, erről külön órákat lehetne beszélni. Gyakorlatilag egy példát szeretnék itt mutatni, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ma már elektronmikroszkópban lehet fölvenni videókat. Itt azt lehet látni, hogy 2-3 nanométer vastag réteg növekszik online, ezt online figyeljük meg. Ebben az esetben egy polimer réteget növesztünk különböző nanorészecskéken. Igazából ez a példa csak arra való, hogy azt megmutassam, hogy gyakorlatilag ma már mindenféle olyan eszköz a rendelkezésünkre áll, amivel a felületeket vizsgálni lehet. Tehát ennek megfelelően igazából nincs olyan hiány, olyan fehér folt, amit ne tudnánk vizsgálni, igazából csak az emberi elme szab határt annak, hogy mit akarunk vizsgálni, illetve mit tudunk vizsgálni ezekben, és hogy mit akarunk fejleszteni. Amiről fogok beszélni, ugye ahhoz először definiálnunk kell azt, hogy miről fogok beszélni, ugye a felület. Nyilván a felületet mindenki máshogy használja a közbeszédben, hiszen a felület például ezt az 5 dolgot alapvetően jelenti, meg még 120 különböző dolgot. De nyilván ahhoz, hogy egy tudomány megfelelően konkrét legyen, és megfelelően pontos legyen, ahhoz ugye ugyanazt a nyelvet kell beszélni azon a területen dolgozó kutatóknak. Ezért nyilván definiálnom kell nekem is most önök felé, hogy én mit értek felület alatt, illetve ez a tudomány mit ért felület alatt. A felület, illetve hát ebben az esetben a határfelület, az tulajdonképpen 2 fázist elválasztó térrész, nevezzük térrésznek, tehát ugye 2 fázis térbeni átmenete. Ugye nyilván ez nagyjából összecseng az előzőekben mutatott példákkal, de azért nyilván a pontosság kedvéért ezt ugye meg kell tennünk ezt a definíciót. Ugye ennek megfelelően a határfelület nyilván teljesen logikusan lehet például egy folyadék meg egy gáz fázis között, vagy egy szilárd meg egy folyadék között, tehát ugye ezeket lehet csoportosítani, majd látunk rá példákat, hogy is érdemes ezeket csoportosítani. Ugye a határfelületi jelenségek, ugye azok a jelenségek, amik ezen a határfelületen történnek meg, ezek igazából, ugye lehet, hogy magát a kifejezést talán nem hallotta egyik másik kolléga, ugyanakkor magát a rendszert biztos, hogy látta már. Tehát ugye ez az egyik tipikus példája egy határfelületi jelenségnek, amikor az űrben, ugye ahol nincsenek a gravitációs erő praktikusan, ugye a folyadékcseppek gömbformát vesznek föl, ugye ez a felületi feszültség miatt van, és ez ugye a felületi feszültség azt mutatja, hogy mennyi munka kell ahhoz, hogy egységnyi felületet kialakítsunk. Nyilván a gömbnek a felülete a legkisebb energiával előállítható felület, ezért ugye a cseppek ugye gömbformát vesznek föl. De nyilván ezen jelenségek közé tartozik, amikor a vizet összekeverik olajjal, hívjuk salátaöntetnek, vagy majonéznek például, vagy a molnárpalaska úszkál a vizen, illetve cseppek alakulnak ki a levelek felületén, ugye ezt majd később szó lesz róla, hogy a lótusz effektusnak szokás titulálni, bár magyarok mi hívhatnánk káposzta effektusnak, mert a káposzta tudja ugyanezt a dolgot, sőt a rizs és majdnem minden növény egyébként tudja ezt, hogy a cseppekben összeáll rajta a víz. Ugye, ha valaki nagyon ügyes, például egy vízfelületre rá tud tenni gemkapcsot, és akkor lehet vele játszani, hogy beáll észak-dél irányba, ugye nyilván erről is hallottak már, ugye ez is kifejezetten erre a felületi feszültségre vezethető vissza. Tehát igazából magát a határfelületi jelenségekről sokan hallottak már, tudják is, hogy mik ezek, csak azt nem tudják feltétlenül, hogy mitől van. Megpróbálok erre néhány példát mutatni. Csak egy kis kitérő, ha már ez a Molnár Poloska úszkál a vizen, és mi nekünk nem tetszik, mert ugye elvileg mi nem tudunk járni a vizen, illetve hát vannak egyesek, de ugye a nagy többség ugye nem tud. Hát mi lenne, hogyha megfosztanánk ettől a tulajdonságától a Molnár Poloskát? Bár ugye ez a tulajdonság egyébként nem a Molnár Poloskáé, hanem a vízé, ahogy az előbb is mondtam, tehát ez a víz felületi feszültségével függ össze. Roppant egyszerű egyébként, hogy lehet a Molnár Poloskával kitolni, fogunk-e szappant, ugye ez itt egy jellemzően szappan molekula, ez nátrium dodecil szulfát, de teljesen mindegy, akármilyen szappan molekulát foghatunk, teszünk bele egy kicsit a vízbe, a felületi feszültség lecsökken, szegény Molnár Poloska megfullad. Tehát ugye ezekkel nagyon könnyű játszani a felületi feszültséggel, illetve ezekkel a határfeletti jelenségekkel, mert nagyon-nagyon érzékeny rendszerek ezek. Nyilván ne szórakozzunk a Poloskával, hagyj úszkáljon szegény ott a víz területén. Tehát milyen felületekről is beszélek, vagy fogok beszélni? Nyilván, hogyha folyadék és gáz között van például a víz, levegő, ugye az egy folyadék-gáz határfelület, ugye angolból ugye az LPRG jelölést szokásra használni, és így tovább. Ugye a víz-olaj rendszer példa, tipikus példa ugye a folyadék-folyadék határfelületre egymással nem reagáló és nem elegyedő folyadékok esetén történik ez meg. Ugye a legtipikusabb a szilárd gáz rendszer, ugye akárhol a környezetünkben vagy önök mellett a levegő, ugye ez egy szilárd gáz határfelület. Ugye a szilárd folyadék, illetve a szilárd-szilárd felületek vannak még. Ugye én egyébként jellemzően erről a kettőről fogok ma példákat hozni. Az anyagtudomány és a nanotechnológia területén ezek azok, amik jellemzően érdekesek, és vagy legalábbis én azt gondolom, hogy érdekes példákat tudok rámutatni. Egy kis általános iskolás emlékeztető, ugye mi az gáz, szilárd és folyadék állapot, illetve mik a különbségek közte, viszonylag egyszerre a dolog. A gázban néhány molekula rohangászik egy köbméter térfogatban, úgy időnként találkoznak, olyasmi lehet ez, mint mit tudom én a magyarok Amerikában, hogy nyilván van azért magyar Amerikában rendesen, de nyilván viszonylag kevésszer találkoznak, mert azért elég sok egyéb náció is van például ott. Nyilván amerikai Amerikában már azért sokkal több van, ugyanakkor talán nevezhetjük egy ilyen folyadék jellegű rendszernek, mert ott meg annyi egyéb van, hogy azért köztük még van valami más. Tehát a gázmolekulák el tudnak egymástól mozdulni, és arra mennek, amerre akarnak, viszonylag kicsi, vagy illetve szinte semmilyen erőhatás nincs köztük. A folyadékok ugye azok már nem tudnak nagyon messzire elmenni egymástól, de azért el tudnak mozdulni egymáson. Ugye a víz esetében ugye itt hidrogénhidas kölcsönhatások és egyebek vannak, de maga a folyadék nagyjából így működik, a folyadéknak a molekulái vagy atomjai. Atom viszonylag kevésszer lehet egyébként, tehát hogyha folyadékot most mondok és atomot, akkor tud-e valaki esetleg példát mondani arra, hogy milyen folyadék az, amiben atomok vannak? Ez egy jó kérdés. Ugye ez a higany egyébként, tehát a higany az, ami folyadék, és ugye higanyatomok vannak az összes többinél, nagyjából ezek azért molekulák. A szilárd anyagoknál pedig lehet látni itt a kis sárga golyók, hogy ezek nem nagyon tudnak elmozdulni egymástól, egy kicsit mozognak természetesen. Ez például a hővezetésnek az alapja, ez a kis mozgás, de nem tudnak elmenni hopp így hárommal arrébb, mert egyszerűen ott van körülöttük 3-4 atom. Tehát ez csak egy egyszerű emlékeztető, és erre fogom fölépíteni tulajdonképpen az előadásnak a többi részét. Tehát igazából ez a nagyjából az összes tudomány, amit mutogatni fogok, hogy közérthető legyen az egész rendszer. Ugye amit mondtam, hogy szilárd gáz, illetve folyadék gáz felületekről fogok jellemzően beszélni, és ugye azt már többször elmondtam, hogy miért fontos a felület, ugye most azt akarom megmutatni, hogy lehet ezt megmutatni, hogy ténylegesen fontos, tehát miért kitüntetett szerepe van a felületnek. Ugye mind a kettő rendszer ugyanazt mutogatja, úgyhogy teljesen mindegy, melyiken mutatom meg. Ugye itt van egy darab akármi, tömbi fázisnak hívják ezt ugye a mi területünkön, és ugye a felületről kiveszek itt egy mintát, és megmutatom ugye itt a kék atomot, meg a narancssárga, vagy barna, vagy nem tudom, önök hogy látják ezt az atomot. Ugye mi a különbség a két atom elhelyezkedése között, ugye a narancssárga golyót, ugye minden irányból zöld golyók veszik körbe, ugye most a narancssárga meg a kék csak ugyanolyan anyag, mint a zöld, csak megkülönböztetem, hogy jól látszódjon, hogy meg tudja mutatni a különbséget. Tehát ő egy tulajdonképpen nyugodt állapotban van, ő egy viszonylag energetikai alapállapotban van, minden oldalról védik őt a többi atomok. A kék ugye az ki van a felületen, tehát ugye ő csak ebben az esetben három zöld golyó veszi körül, tehát ugye praktikusan van három szabad vegyértéke, tehát tulajdonképpen ő egy felfokozott állapotban van, energetikailag egy magasabb állapot ez, mert hiszen három oldalról őt valamiféle kölcsönhatással tudják illetni. Ugyanez a folyadék gáz határfelületre is természetesen igaz, azok a molekulák, amik a felületen vannak, gyakorlatilag ugye csak 180 fokban vannak ugye érintkezve a többi molekulával, a másik 180 fokba gyakorlatilag ugye akárki támadhatja őket, például a gázmolekulák tudnak velük ütközni. És ugye ennek ugye megvannak a teljesen tipikus példa, ugye a pingvinek. Ugye az a pingvin, aki belül van, az nem annyira fázik, hiszen az összes többi megvédi a hidegtől. Ugye fúj a szél, esik a hó, akármi is történhet. És akik viszont a szélén vannak, ugye azok ugye legalább egy oldalról fáznak, vagy két-három oldalról. Egyébként a pingvinek nagyon jól tudják ezt, tehát ugye mondhatnánk azt, hogy a pingvinek az anyagtudományban azért viszonylag jó áratosak, hiszen időnként cserélnek. Tehát időnként, aki nagyon fázik, az bemegy a közepére, befúródik, és akkor egy már nem annyira fázós pingvin kimegy, és akkor pár perc múlva is fázni fog. De praktikusan kijön az átlag, tehát egy idő után ugye mindenki kicsit fázik, kicsit nem, és akkor nagyon jó. Nyilván, hogyha valaki legbelül van, annak a legjobb ugye ebből a szempontból. Van erre Woody Allennek egy mondása, de ezt most nem hoznám elő. Egyébként a madarak, a bölények, tehát nagyon sok állat csinálja ezt. Ugye a bizonyos állatok azért, mert fáznak, ugye nyilván a madarak ebben az esetben nem tudnak csak ugye két dimenzióba üldögélni, mert ugye a harmadik vagy negyedik dimenzió, vagy tehát oldalra ülnek, akkor leesnek, ugye? Tehát ugye csak ide tudnak ülni, de ugye ott oldalról melegítik egymást. Ha például a bölények vagy a bivajok védekeznek például a farkasok vagy egyéb ragadozók ellen, ugye kifordítják a szarvukat fenékkel befelé, és nyilván aki belül van, az röhög azon, aki szembe áll a farkassal, mert ugye egyelőre először az elsőt kell megvernie a farkasnak. Ugye van ez a mondás, hogy nem a medvénél kell gyorsabbnak lenni, csak annál az embernél, az utolsónál, és akkor ugye megoldja a problémát. Sajnos nem minden állatnál működik, ezt azért bevallom, de nyilván ők is megpróbálják azért ezt a dolgot. Na, az előbb mondtam, hogy a szilárd felületnél a felületen lévő atomsor az ugye egy energetikailag magasabb állapotban van, ugye itt mutatom meg az eredeti felület, ez az atomsor, akik a legkívül vannak, ugye ők egy kicsit magasabb energia állapotban vannak, hiszen ugye nincsen lekötve az összes vegyértékük, nem annyira védettek, mint a többi fázisban lévő atomok. Ezért, bár azt mondtam, hogy a felületek nem nagyon tudják ezt, tehát a szilárd anyagban nem tudnak mászkálni az atomok, molekulák, és ezt fent is tartom 98%-ában a rendszereknek, de azért egy kicsit melegítve ezeket a rendszereket, ugye azért meg tudnak mozdulni ezek az atomok is. Tehát mi történik? Úgynevezett relaxáció történik. Ugye ezek kicsit közelebb mennek az utolsó előtti sorhoz, ezáltal egy kicsit energetikailag kedvezményezettebb lesz a rendszer. Kicsit próbáltam sötétebb, hát zöld vagy kék, ugye ezen nem veszünk most össze színnel jelölni ezt a dolgot. Sőt, ugye van az úgynevezett rekonstrukció, amit csak azért akartam bemutatni ezen az előadáson, mert erről biztos, hogy nem hallottak 99%-ban. Tehát a felületek nem teljesen úgy néznek ki, mint ahogy mi elvárjuk tőlük, a szilárd felületek. Ugye azt képzeljük el, ugye, hogy milyen mozgások lehetnek egy szilárd felületnél. Ugye ha van egy luk, akkor nyilván a lukba lehet mozogni. Ugye ez egy tipikus ilyen játékot lehet találni, ahol ugye el kell mozdítani különböző dolgokat, és mindig a lukba lehet tologatni a következőt, illetve két atom is ki tudja egymást cserélni, ugye? De amiről tényleg csak egy szó, ugye ha fogunk mondjuk egy szilícium lapot, ugye azért a szilíciumot hoztam, mert egyrészt ezzel jó be lehet mutatni, másrészt meg ugye a szilícium az elektronika alapkövet, tehát nyilván egy viszonylag fontos és jól ismert anyag. Ugye ez nagyjából így kéne, hogy elhelyezkedjen, most nem térnék ki arra, hogy mi ez a szilícium 1-1-1 és FCC szerkezet, de minden esetre így kéne kinézni, így ezek itt a szilícium golyók egymás mellett, és így kéne kinézni a felületnek. Ehhez képest a szilícium azt csinálta, hogy így néz ki. Ezek egy STM-es kép, az STM ugye az a pásztáz alagút elektromikroszkópja, vagy alagútáram mikroszkópja, bocsánat, ezért egyébként ez a két ember ugye 86-ban Nobel-díjat kapott ennek a felfedezésért. Minden esetre az látszik, hogy nem így néz ki, hanem így néz ki. Tehát gyakorlatilag a szilíciumatomok elmozdulnak a felületen, és nem elrettetésé, tényleg az utolsó olyan, ami egy kicsit is tudományosabb dia, hogy gyakorlatilag nem egyszerűen elmozdulnak, hanem különböző szilícium helyek alakulnak ki a felületen. Tehát gyakorlatilag kialakulnak nagyobb lukak, kisebb lukak, kialakulnak dimerek és a többi, és a végén nem így fog kinézni a felület, hanem így, ilyen kis golyós, ilyen gyűrűs szerkezet lesz belőle. Tehát a szilárd anyagok is tudják ezt a dolgot, hogy átalakulnak, egyszerűen az energia állapotukat csökkentik, ezáltal kialakítják egy új rendszert, de nyilván azért ez egy kirívó példa a többihez képest, csak úgy gondoltam, hogy jó erről egy kicsit hallani. Jó, nanotechnológia. Ugye ma már mindenhol ezt halljuk, hogy nanotechnológia, sajnos lassan olyan lesz, mint a celeb, hogy gyakorlatilag minden második mondatban az van benne, és ugye nem minden nanotechnológia, ugye, ami fénylik, ma már nyilván ezt önöknek is tudni kell, tehát nem minden a nanotechnológiás ablakvédő, meg nem tudom micsoda, ennek a nagy része azért ez nem igaz, de nyilván a nanotechnológia az egy nagyon jó kis tudomány. A definíciója viszonylag egyszerű, az a képesség, hogy nanométer méretartományban tudunk anyagokat, eszközöket készíteni, vizsgálni, illetve alkalmazni, viszonylag egyszerű a definíciója. Meg lehet találni ezeket. Ugye azért tettem föl néhány linket, mert ugye azért ennél egy kicsit bonyolultabb, de most igazából ezzel nem kell tovább foglalkoznunk, ennyi pont elég nekünk, hogy megértsük a többi, ami majd jönni fog. Ami fontos, hogy ugye ha föltesszük a tudományterületeket, most a, ugye ezek a természettudományok jellemző, fizika, kémia, biológia, az orvostudományok, ugye élő, élettelen, földtan, informatika, ilyenek, ugye ha ezeket vertikálisan ábrázolom, akkor tulajdonképpen a nanotechnológia az keresztben van horizontálisan. Tehát ugye miután a nanotechnológia definíció az, hogy nanoméretű objektumokkal foglalkozok, ez teljesen mindennek, hogy ez kémia, fizika, biológia, vagy informatika, vagy geológia. Tehát ugye ezért ez gyakorlatilag egy ilyen elrendezés kell, hogy jelentsen. Tehát tulajdonképpen a nanotechnológia nem kurikulumhoz van kötve, hanem mérethez. Ugye ezt érdemes azért megjegyezni a dologból. És nyilván jellemzően ugye azt hajtogatja ugye a sajtó és a média, hogy az emberkéz alkotta az a nanotechnológia, de hát ugye nagyon régóta vannak nanoméretű objektumok a levegőben, tehát a vulkánkitörések során, a homok aprózódása során, tehát maga a nanorészecske régóta a levegőben van, illetve mindig is az ember megjelenése előtt is voltak már nanorészecskék a levegőben, de nyilván az emberkéz alkotta az a sokkal izgalmasabb. Ugye itt van valahol ugye a 100 nanométer, amire azt mondjuk, hogy az alatti objektumokat már ugye azt úgy tekintjük, hogy a nanotechnológiának a területe, tehát ugye az enzimek, például az ATP szintáz, vagy a DNS, ugye a mi genetikai kódunkat definiáló molekula, annak az átmérője 2 nanométer, tehát nyilvánvalóan a nanotechnológia tárgykörébe tartozik. Az első lépcső ugye a vörös vértestek, amik jellemzően nem ugye azok mikronos méretűek, tehát még maguk a vértestek azért ennél egyel nagyobbak, amit még kiemelnék az emberi haj, ez durván 50 mikrométer szintől, meg minden egyébtől függően, tehát ugye azért az jóval nagyobb, mint egy DNS, hogyha egymás mellé helyeznénk a dolgokat. És nyilván az emberkéz alkotta dolgokat majd fogok róla mutatni, jellemzően a szénnanocső, ha már azt mondták, hogy én nagyon sokat foglalkoztam szénnanocsövekkel, tehát urván ezek 2 nanométer, tehát gyakorlatilag a szénnanocsövek mérete az pariban van a DNS-nek az átmérőjével. A gombostű az 1-2 milliméter, tehát ott egy néhány nagyságrendel vastagabb, vagy nagyobb ugye a gombostű. Mi a definíció a nanotechnológiának? Ugye mindenfélét lehet hallani, ugye a Hollywoodban ugye ezek a jellemző dolgok, tehát a Hulk, vagy a Spider-Manben az a zöld manó, vagy hogy hívják, vagy ugye a vasember, vagy a Terminátor, tehát mindenfélét lehet látni. Vagy ugye például a Men in Blackben, bár ugye önök annyival fiatalabbak, mint lehet, hogy nem is látták ezt a filmet, de minden esetre ugye elhangzik ez a remek mondat, hogy nekünk embereknek ugye miért van az, hogy nem értjük meg azt, hogy nagyon-nagyon kicsi dolgok is lehetnek nagyon-nagyon fontosak. Ugye aki ismeri ezt ugye a Frank mondta a K-nak, aki ismeri a filmet, ugye arról megy az egész tulajdonképpen probléma, hogy a galaxis az Orion övön van, és ezt nem értik egy olyan 22 percig a filmben. Az Orion a macska, és a galaxis ez az izé, és a nyakörvén van a galaxis, és ugye ezért küzdenek, és ezért akarják elpusztítani a Földet. Tehát mindegy, a nanotechnológiának van egy ilyen megközelítése is. Ugyanakkor jellemzően azért a méret az, ami a nanotechnológiában fontos, számít-e a méret? Ugye az előbb megtanultuk, hogy nem számít, hiszen ez csak az embereknek fontos. A legegyszerűbb példa ugye az arany. Ugye a mindenki tudja, mi ez az arany, sokunknak gyűrű is van az ujján ebből, vagy fülbevaló, hogy mindenféle egyéb, és most nem tudok kitérni arra, hogy miért aranyból vannak ezek, és miért nem platinából, de ami az érdekes dolog, hogyha elkezdek nanoméret tartományba lemenni, azok elkezdenek nem olyan színűek lenni, mint az arany, sőt egészen új tulajdonságokat vesz föl. Tehát a kis aranyrészecskék akár világos rózsaszínek is lehetnek, és aztán egészen a lilás árnyalatba elmennek, amikor 50-60 nanométeresek már ezek az arany nanorészecskék. Tehát nagyon messzi van a színük is ettől a sárgás aranyszíntől. Ráadásul ugye amíg az arany inert, azért használják ugye egy ékszernek, mert nem reagál semmivel, és ugye ezért nem károsodik 20 évig, 100 évig is lehet ugye ékszerként használni, vagy 2000 évig is, ugye, hogyha megtalálják a Földben. Addig a nanoméretű arany például rendkívül jó katalizátor, egy csomó helyen föl lehet használni, és nagyon-nagyon reaktív. Tehát mindenféle tulajdonságaiban különböznek ezek az anyagok, tehát igenis számít a méret ezekben a tudományokban. Most a néhány mondatot mondanék arról, hogy a nanotechnológia történetében, bár itt a történet azért jellem, ugye nagyon idézőjelesen kell mutatni, hol van a nanotechnológia és miköze a felülethez. Ugye kezdhetjük ezekkel a 17 ezer éves barlangfestményekkel, ugye ezek a bikák, ugye ez Franciaországból van, vagy az arab és kínai írás történetével. Ma már ugye, ahogy visszautalnék, hogy mindent meg tudunk mérni, ma már könnyen ki lehet mutatni, hogy ezekben a fekete festékekben nanorészecskék vannak. Tehát ugye mondjuk nagyon sarkosan fogalmazva már ugye ez a barlangfestő művész is használt nanoszerkezeteket, természetesen nem direkt használta, csak azzal a módszerrel, ahogy ezt kialakította, például ugye a kínaiak már egy egészen komplex rendszert használtak arra, hogy tintát csináljanak, tehát a fekete elszenesített fadarabokat összekeverték olajjal, meg mindenfélével, azt sokáig dörzsölték, és nyilván így szénnanorészecskéket tudtak előállítani, bár mondom, még egyszer nem tudták, és ugye ezek a mai napig nagyon jól látszanak. Hát ugye a nők. Azt szoktam mondani a hallgatóknak, ugye, hogy három dologra költ az emberiség pénzt. Ugye a hadsereg, hát ugye ebben nem tudunk beleszólni, mert ezek a fejlett országok úgyis elköltik, de a másik kettőben igen, ezek a nők meg a sport. Itt egy példa erre, a ókori görög és római társadalomban ugye a hölgyek ugyanúgy szerették festeni a hajukat, mint ma, csak kicsit egészségtelenebben tették ezt. Tehát ugye ez például ugye a ókori görög és rómaiak akkor nagyon szerették feketére festeni a hajukat, és nyilván teljesen véletlenül, de mégiscsak megoldották a problémát, találtak egy olyan anyagot, amit ha fölkentek a fejükre, akkor fekete lett a hajuk. És ugye ma már tudjuk, mert ugye nyilván ezek meg fönnmaradnak ezek a hajszálak, hogy ez azért történt, mert ólomoxid volt ebben az agyagban. Az ólomoxid gyakorlatilag bemegy a hajszálakba, ezek a tiszta hajszálak, és ahogy az idő telik, egyre több, egyre vastagabb ez a körülötte lévő héj, ami azt mutatja, hogy ólom kerül a hajszába. És ugye ilyen 2-10 nanométeres, általában 4-5 nanométeres nanorészecskék alakultak ki a hölgyek hajába. Ugye pici gond, hogy az ólomszulfid brutálisan mérgező, de nem volt annyi gond, mert ugye az általános vagy átlagos élet meg sokkal rövidebb volt, mint ma, tehát igazából ez úgy nagyjából kijött az átlag. De nagyon szép fekete hajuk volt, ugyanis az ólomszulfid fekete. És egyébként gyakorlatilag ugye ami a magyarázata tudományosan, hogy a keratin ugye a hajnak az egyik alkotó része, a keratinban ugye kén-kén úgynevezett diszulfid kötések vannak, hogyha ezt az ólomszulfiddal összeérintkeztetem a felületen, ugye megint a felület, akkor ólomszulfid jön létre, és ezek a nanorészecskék festették feketére a hajat, és ölték meg a hölgyet x évvel később. Ugye ez egy nehéz fém az ólom, tehát nyilván ennek megfelelően azért ne nevezzük egészségnek, bocsánat a viccért. Amit talán senki nem tud itt, vagy legalábbis nagyon kevesen tudhatnak a teremben, hogy már a Bibliában megírták, hogy kell nanorészecskét csinálni. Ugye aki a Bibliának az értelmezésével valamit is foglalkozott, azért az nyilván tudja, hogy azért itten mindenféle módon lehet értelmezni a Bibliában leírtakat. Azért hoztam az angolt is, hogy mind a két nyelven lehessen látni. Több nyelven nem hoztam, mert akkor az előadást teleraknám különböző nyelvű fordításokkal. Tehát ez Mózes második könyvében, ahol a kivonulásról ír, ő van leírva, fogta a borjút, amelyet készítettek, elégette, porrá zúzta, vízbe szórta, és megitatta az Izrael fiáival. Ott van angolul is, most nem olvasom föl. Mit jelent ez? Mert ugye ebből nyilván a legtöbb embernek nem logikus, hogy a Bibliában a részecskét csináltak, ugye? Ugye ez a Mózes második könyve, a kivonulás, ez a 32-20, az ugye arról szól, hogy, hogy amikor a Mózes elmegy, és ott beszélget fönt a megfelelő illetővel, ugye akkor sokáig elmarad, és akik lent várták, azok elkezdtek idegeskedni, és azt gondolták, hogy elhagyta őket az, aki átvezette őket ugye a sivatagon, ezért fogták magukat, és összegyűjtötte Áron az összes nőtől összeszedte az összes arany ékszert, beolvasztották, és öntöttek egy nagy bikát, vagy borjút, ahogy tetszik, és azt imádták, azt kezdték el imádni, tehát ő lett az ő praktikusan istenük, és amikor ugye lejött Mózes a két kőtáblája, valami teli volt írva mindennel, akkor tulajdonképpen hát rendet rakott, fogta ezt az arany bálványt, beleborította a tűzbe, és ugye azt írja a Biblia, hogy elégette, porrá zúzta, vízbe szólt, és megitatta Izrael fiával, ami ebből ugye látszik, hogy arany nanorészecskét nagyon könnyű csinálni. Tehát gyakorlatilag, hogyha megfelelően porítják a megfelelő módon, ugye nyilván amikor ugye nagyon ég, tehát nagyon-nagyon meleg az arany, tehát forrón ízik, és bedobom a vízbe, akkor nyilván meg tudom azt csinálni, hogy szétessen nagyon pici részecskékre, és egy ilyen lilaszínű aranykolloid oldat jön létre, és azt meg lehet inni. Egyébként az elmúlt 400-500 évben nagyon sokan itták és isszák is az aranykolloidot, mert azt hiszik, hogy mindenféle tulajdonsága van. Tehát a fejfájás, gyermektelenség, szifilisz, tehát gyakorlatilag az alfától az omegáig mindenre jó volt az elmúlt 500 évben gyakorlatilag az arany nanorészecske. Nem sokkal később, egy 1500 évvel Paracelsus állított elő lilaszínű kolloid arany oldatot, ugye ez aurum potabile, tehát iható aranynak nevezte el. Tehát ő már ténylegesen ilyen szép lila színű dolgot csinált. A British Múzeumban és egyéb ilyen kicsit megkívánt múzeumokban több száz éves aranyoldatok vannak, ezek nagyon stabil kolloid oldatok egyébként. Ugye egy következő példa, ugye a katedrálisoknak az üvegablaka, ugye ott is az van, hogy nyilván a mai eszünkkel azt gondoljuk, hogy festékkel csinálták, hát nem. Ugye megfelelő technikával összeolvasztották aranyezüst, illetve aranyezüst keverékkel, és ezek a színek, ezek mind aranyból, illetve ezüstből, különböző méretű aranyból és ezüstből jöttek létre. Tehát a nagyon régi ablaküvegek azok nanorészecskéket tartalmaznak. Mit tudom én, egy 100 nanométeres arany, ezüst prizma az például ilyen pirosas színű, a másik az zöld színű, tehát gyakorlatilag csak a mérettel lehet befolyásolni ezt. Nyilván a megfelelő üvegöntési eljárást kellett ahhoz ismerni, hogy ezeket a színeket elő tudják csalogatni. Ami nagyon, talán mindenki látta már ezt, mert ugye ez mindig fölbukka mindenhol, ez az úgynevezett Lycorgos-kehely, ez a British Múzeumban található, ezt a Lycorgos nevű trák királyt ábrázolja. Ami az érdekessége, hogyha csak így ránéznek, akkor ilyen zöld, ilyen jáldazöldes színű. Viszont ha beletesznek egy lámpát, vagy gyertyát, akkor ilyen pirosan kezd el világítani. Tehát gyakorlatilag a ráeső és az áteső fényben más a színe. Ezt nagyon nem triviális csinálni ilyet, mindjárt megmutatom. És kiderült, hogy ebben ilyen 50 nanométeres aranyezüst ötvözet részecskék vannak. Tehát ezt ma sem triviális csinálni, nem hogy mondjuk ugye 1500, vagy 1600, vagy 1700 évvel ezelőtt. És ugye ezt néhány éve tudták ezt megismételni üveggel, hogy gyakorlatilag, ha ránézek jáde színű, és hogyha átvilágítom, akkor pedig a lilás színű. Tehát ugye valamit nagyon tudtak akkor ezek az üvegmesterek. Érdekes egyébként, ugye ez egy teljesen általános dolog, hogy nagyon sok olyan tudás elveszett az évek során, ami tulajdonképpen tudományos tudás, tehát tudnunk kéne. Tehát tudjuk azt, hogy kéne csinálni, de nem tudjuk megcsinálni. Mindjárt megmutatom például azt, hogy itt van egy vasoszlop, nem tudom, hogy erről valaki hallott-e már. Ez Delhi közepén, vagy hát valamelyik közepén áll, ugye sok közepe van Delhinek, mert egy pár ember lakik ott. Ez az úgynevezett Delhi vasoszlop. Ez egy 7 méteres vasoszlop, és ugye körülbelül ott 400 körüli csinálták. Ugye ha ezt a kettő dolgot egy mondatba teszem, akkor nyilván mindenkinek meg kell fogalmazódni, hogy mi ebben a mondatban a probléma. Tehát, hogy vasoszlop, meg 1600 éves. Mi lehet a probléma? Hát persze, ilyen nem lehet. Tehát ugye a vas, ugye az korrodeál. Ráadásul van egy rossz tulajdonsága, hogy a vasoxid, ami a felületén kialakul, ez lukacsos, tehát nem zárja el rendesen a vasat a levegőtől, tehát folyamatosan korrodeál, addig, amíg el nem rohad, és bele nem esik a híd a vízbe, vagy nevezzük, vagy a kocsinak az oldala, vagy akármi. Tehát valahogy ez a dolog, ez nem stimmel. A sors kezének hívják egyébként ezt az oszlopot, ez egy ilyen kb. 6 tonnás oszlop, és praktikusan a mai napig nem tudják, hogy csinálták. Nagyjából azért a tudomány például ezt a dolgot ezt megfejtette viszonylag egyszerű, ez is egy szerencsés véletlennek köszönhető nagy valószínűséggel, hogy egyszerűen foszfortartalmú anyaggal csinálták az egész kalapálást, tehát ugye amikor a vasoszlopot csinálták, ugye ilyen szivacsokból, ilyen vasszivacsokból, úgy képzelik ma már, hogy ilyen vasszivacsokból, ilyen 30-40 centis dolgokból ütögették össze, és azon a részen éppen a salakban sok foszfor volt, és ez a foszfor foszfát formájában gyakorlatilag katalizálja egy úgynevezett delta vasoxihidroxidnak a kialakulását, tehát nem az a vasoxihidroxid alakul ki, mint a rendes vason, ami pórusos és átengedi a levegőt, és hagyja, hogy a vas tovább oxidálódjon, hanem ez a delta formája, ami viszont ilyen réteges, gyakorlatilag befedi a réteget, és nem engedi. Egy öngyógyító vasoszlop praktikusan egyébként, mert ha megsértem, akkor gyakorlatilag katalitikusan újra kialakul ez a réteg. 1600 éves, vagy most már 1700, attól függ, hogy nagyjából mennyi idős. Egyébként ez Kovács Ákos kollégám, aki tavaly vagy idén, nem is tudom, mikor fényképezte ezt nekem, úgyhogy saját fényképpel tudom megmutatni a Delhi vasoszlopot. Ami teljesen zárójeles, hogy azért ma már a savaseső meglétében nem annyira igaz ez az egész állítás, tehát most már szegény haladoklik ez a vasoszlip, tehát nyilván ugye a lehet látni, hogy ezen ilyen szanszkrit írások vannak, ugye ezek ma már azért, mert ugye szegények 1700 éve tudtak csinálni korrózióállóvasat, de azért a savaseső azért azt meg mi tudunk csinálni ugye a 21. században, de hát nyilván megoldódik. Damaszkuszi acél, erről nyilván mindenki hallott, nagyon szép az alakja. Ugye viszont cserébe a keresztes lovagok, amikor elmentek oda Bizánc felé, és ugye ott rendet akartak teremteni, ugye nagyon meglepődtek ezeken az kardokon, amik damaszkuszi acélból készültek, mert egyrészt erősek voltak, másrészt hajlékonyak voltak, harmadrészt mintások voltak, és ami őket, mondjuk ez éppen nem érdekelte őket, de az, hogy gyakorlatilag egy csúnyításra keresztül vágták a keresztény kardokat, amik háromszor olyan vastagok és hosszúak voltak, ez egy kicsit zavarta őket. Erről megint lehetne 15 percet beszélni, mert nagyon izgalmas az egész damaszkuszi acél története. Ma már ezt is tudjuk, de mondjuk 10 éve fejtették meg, tehát azért hogy mondjam, 10 éve, tehát ezeket, mit tudom én, 1000 éve csinálták ezeket a kardokat, hogy szén nanoszerkezetek vannak a kardban, és ezek teszik nagyon hajlékonnyá, és nagyon erőssé. Ez ugye ma már tudunk nagyon erős vasat csinálni, vagy bocsánat, ötvözetet, meg nagyon hajlékony ötvözetet. De nagyon erős hajlékony ötvözetet a mai napig nem lehet csinálni. Aki véletlen késekkel foglalkozna például, az nagyon jó tudja, hogy vannak könnyen megélezhető kések, azok viszont nagyon ridegek, és cserébe a másik, ami ugye, nem bocsánat, rosszul mondtam, tehát vannak könnyen élezhető kések, amik puha acélból vannak, viszont nagyon gyorsan kimegy az élük, és vannak nagyon nehezen megélezhetők, viszont azok nagyon sokáig tartják, viszont egy óráig kell élezni, hogy éles legyen. A kettőt együtt nagyon nehéz megcsinálni, ők megcsinálták akkor. Valószínűleg egyébként ezek is szennyezőnek köszönhetőek, hogy az átmeneti fém szennyezők, amit akkor felhasználtak, ezek katalizálták a rendszerben a szén nanoszerkezetek kialakulását. Itt egy nanocső például, vagy ilyen grafén rétegek, és emiatt alakult ki ez a nagyon speciális dolog. Amit az előbb mondtam, ugye, hogy elveszítünk tudást. Tehát ez a gyakorlatilag, ez a dolog, ez az úgynevezett Dél-Indiában Woodsnak hívták ezt a dolgot, ez időszámításunk előtt a 4. században tudták ezeket csinálni. És ugye, hogyha valaki föltenni a kérdést, az előbb még ugye Bizáncról beszéltem, most meg Indiáról, tehát ezeket ilyen kocka formában vitték el ugye utána Bizáncba, ahol kardokat csináltak belőle, ők nem tudták megcsinálni a vúcot, tehát amikor elfogyott, akkor elfogyott a dolog, és fogalmunk sincs a mai napig, hogy csinálták ezeket az acélokat, vagy ezeket a, hát igen, ezek acélok tulajdonképpen. A japánok ugye ezeket lemásolták, ugye a megfelelő, ők ebben a kardoknak a hajtogatást, a vasnak a hajtogatásában, vagy az acél hajtogatásában hittek. Ugye egy igazán jó japán mester életében egy vagy két kardot hajtogatott összesen. Ugye ezeket lehet látni, ezeket a rétegeket. Gyakorlatilag több mint 32 000 réteg van egy-egy jobb kardban. Ugye, hogyha megnézzük, hogy ez olyan 6-7 nanométer a vastagsága a pengének, akkor azt jelenti, hogy kb. 200 nanométeres fém rétegek vannak egy ilyen kardban. Ugye ezek is nagyon speciális eszközök. Jó, a maja festékek, ugye szintén a felülettel nagyon komoly összefüggésben van. Ugye, ha valaki látott már, volt szerencse, hogy Mexikóban vagy a környéken láthatott ilyet, akkor ami a mai napig feltűnő, hogy iszonyatosan élénk kék színe van a maja festékeknek. Ami azért nem stimmel, mert tudjuk mindannyian, hogy a kék szín ugye az indigóból jön, szinte a mai napig indigót használnak a legtöbb kék színezésre. Na, de ha kiakasztom napra a farmeremet, akkor ugye kiszívja a nap, ugye? De nem 1000 év alatt, hanem egy nap alatt. Tehát valami nem stimmel ezzel a dologgal. Ez is gyakorlatilag az elmúlt pár évben oldották meg, hogy egy ilyen furcsa Paligorskit nevű ásvány található azon a környéken, amit összekevertek az indigó festékkel, és a neutron diffrakciós eljárás kellett ahhoz, hogy kimutassák, hogy az indigó beül ezekbe a kis lukakba, ennek a réteges ásványnak a lukaiba, és ugye a kék szint azt adja, viszont ezek a lukak megvédik attól, hogy elbomoljon az UV-fény hatását. Tehát gyakorlatilag egy ilyen zsebekbe bedugdost, olyan, mint a bedugdostnám ilyen zsebekbe az indigót, és aztán ugye ott maradna. Ma már egyébként ilyen festékeket tudunk csinálni, de mondom, ez is az elmúlt 10-15 év találmánya, hogy egyáltalán mitől ezek a maja festékek még mindig látszanak. És ugye még egy ilyen föltalálás, vagy dolog, ami nagyon meghatározta az elmúlt 10-15 év tudományát, ugye a Fullerének, ugye ezek a Buckyball nevű dolgok, ugye ezt ők hárman kaptak érte Nobel-díjat ugye 96-ban. Amiért ezt hoztam, ez inkább csak ilyen tudománytörténeti jelentőségű, ugye ezt Buckminster Fullerének hívják ugye idegen nyelvterületen, és ez Buckminster Fuller, ez egy építész volt egyébként, ugye ő, és sokkal hamarabb építette meg ezt az úgynevezett geodézikus gömbszerkezetre épülő épületét, ez egy nagyon speciális szerkezet, nagyon nagy teherbírású, azért gondoltam, hogy azért ennek van valami értelme, hogy elmondjam, és ami ez egy nagyon érdekes példa erre, ezt több helyen felhasználtak, ez a Helikoid nevű épület, ez egy iszonyatosan nagy bevásárlóközpont, lett volna valamikor 60 évvel ezelőtt, amikor megépítették, Venezuelában van. Olyan szinten, ugye itt a közepén van egy kupola, ez az úgynevezett Buckyball, fél Buckyball kupola, tehát Salvador Dali például felajánlotta, hogy ingyen berendezi, tehát ez egy olyan mértékű építkezés volt. Ugye itt ez egy busz, amit itt pirossal megpróbáltam jelezni, tehát körülbelül több mint 300 volt moziteremből 100, meg nem tudom micsoda, autóval lehetett volna körbe-körbe járkálni, és ugye megállni a megfelelő volt előtt és bevásárolni. Most már egy 20 éve a politikai foglyokat kínozzák ezen a területen, tehát annyira nem pozitív a végkicsengés, de minden esetre maga az épület azért nagyon monumentális, be akartam mutatni. Néhány szó a biomimetikáról, azért, hogy bemutassam, hogy amiket mi csinálunk mostanában, azt a természet 2000 éve megcsinálta, de hát nyilván meg kell tudnunk érteni, és aztán le kell tudnunk másolni. Ugye a biomimetika az, hogy lemásoljuk az élőlények felépítését, és ugye ezt mesterségesen újra előállítjuk, és esetleg még jobbat is tudunk csinálni, de sokkal kontrolláltabbat, nagyobb területű, és a többi, és a többi. Praktikusan például ez egy hosszú szárnyú bálna, ő neki a lemásolták a szárnyának az alakját, és ugye föl lehet használni például a szélturbináknál. A Mercedes csinált egy autót gyakorlatilag erre a gömbhalra, ennek a geometriájára építve, vagy ezek a madárcsőrök, azok mindenfélére jók, tehát ugye a madárcsőret lekopították a japán vasútnál például ugye a légellenállás csökkentésére, vagy pedig a megfelelő erőkiváltásra. Ugye megint csak egy kis tudománytörténet, ugye Leonardo da Vinci is már azt mondta valószínűleg, vagy legalábbis azt mondják, hogy azt mondta, hogy sok mindent létre tudunk mi hozni, de a természet csodáit azt nem tudjuk elérni soha, ugye mert nem csak gyönyörűek és egyszerűek, hanem semmi feleslegesség, semmi öncélúság nincs benne. Ugye ezért akarjuk mi lemásolni, hiszen ha egyszer már 2000 éve kitalálta, vagy 20 ezer éve a természetet, akkor nem kell kitalálnunk, csak le kell másolnunk. A legtriviálisabb példa a repülés, ugye a madarak repülését sokan figyelték, ugye nyilván Da Vincinek van egy csomó ilyen repülőszerkezete lerajzolva. Aztán a Wright testvérek, ugye itt van sok-sok ugrás közepén, ugye azokat nem tudtam most megmutatni, és nyilván ebből lett a mai repülőgép, ez tipikusan egy biométrikai kör, hogy hogy másoltuk le azt, hogy hogy repülnek a madarak onnan, hogy hogy repülünk mi ma már repülőgéppel. És akkor nézzünk néhány példát ezekre a határfelületekre. Ugye ahogy mondtam, sokféle növény, sokféle állat tudja ezt, nézzük meg, hogy ez hogy függ a szerkezettől ezek a felületi kölcsönhatások. Cápabőr. Talán hallottak már róla, egy 4-5 évvel ezelőtt volt egy egészen komoly botrány az úszó világbajnokságon, hogy akik ilyen cápabőr ruhába úsztak, azok sokkal jobb eredményeket tudtak elérni. És ugye hát az ember nyilván logikusan megnézi, hogy mi ez a cápabőr ruha. Ugye a cápák felületét ilyen úgynevezett plakóid pikkelyek, ezek azok a magyar szavak, amik nem magyarok, de ugye úgy ejtjük ki, mint a magyarok lennének. Ilyen pikkelyek borítják, ezek áramvonalasak. És ráadásul ilyen vájatokat tartalmaznak, tehát nagyon lecsökkentik a súrlódását a cápának az úszás közben. Másrészt az ilyen leválási örvényeket megszüntetik. Tehát nem húzza vissza, ezek a leváló örvények nem húzzák vissza a vízben a cápát. Egyébként ugye ez egy teljesen genetikus dolog, tehát összes cápa tudja ezt, különböző méretű alakú ilyen plakói pikkelyei vannak, tehát a nagy kalapácsfejűnek, vagy a makócápának, mindenféle cápának megtaláljuk ezeket a pikkelyeit, és ma már ezt le tudjuk másolni, itt a cápa pikkely, itt pedig a mesterséges dolog, ezt csinálták meg ilyen ruhában, ugye ezt Faskinnek nevezték el, a Speedo, akár 3-4%-os sebességnövekedést, illetve a legfontosabb az volt, hogy amikor 400 métert úszott az illető, akkor nem fáradt el a végére, ugye pontosan a súrlódás miatt, tehát ugye a legvégén nem lassultak le, úgy, mint egy teljesen normális ember, akinek ugye elfogy az ereje. Ugye mondhatnánk azt, hogy azért ez csak egy játék, de azért ha belegondolunk, hogy ha a repülők, hajók, szélturbinák felületét ilyennekkel be tudjuk vonni, és csak 2-1-2% energianyereséget tudunk azzal elérni, hogy kevesebb üzemanyagot kell égetniük, vagy gyorsabban forognak, a Föld méretében brutális megtakarításokat, energiamegtakarítást tudunk elérni. Tehát ez egy nagyon fontos találmány volt. Ugye a következő Lotus effektus, amiről már beszéltem, ugye a Lotus növény nem nedvesedik a víztől. Ugye így lehet így lobogtatni rajta, megállnak a cseppek. Ugye mondtam, ezt a káposzta is tudja, meg a rizs is egyébként, meg nagyon sok növény tudja még, de nyilván a Lotuson írták le ezt először, tehát nyilván ezért Lotus effektusnak hívják ezt a dolgot. Mi az alapja? Ugye ha megnézzük egy folyadékot, ebben az esetben a vizet, ugye az előbb mondtam, hogy a vízmolekulák ugye azért nagyjából kapaszkodnak egymásba, ezt hívják kohéziónak ezt az erőt, illetve az, hogy a víz hogy tapad valami másik anyaghoz, az pedig ugye az adhézió. És nyilván az adhézió és a kohézió aránya fogja megszabni, hogy most akkor nedvesítem ezt a felszínt, tehát adott bújok ahhoz a felszínhez, vagy nem nedvesítem ezt a felszínt. Ugye tehát a kohézió okozza a vízcseppek kialakulását, ugye, mert a kohézió összefogja a vízcseppeket. Az adhézió pedig az, hogy a felületen megtapadnak, hiszen a víz és a növénynek a tapadását okozza az adhézió. Ha most megnézzük ezt a Lotus effektusnál, ugye mi a dolog? Ha az adhézió nagyobb, mint a kohézió, azaz a víz jobban szereti a szilárd felületet, mint a másik vízmolekulát, akkor elkezd elterülni, ugye? Elterül, mint a nagy alföld, ugye? Mert szereti a szilárd felületet, megpróbál minél nagyobb felületen érintkezni a felülettel, ugye a folyadék. Ha ez megfordul ez az erő, tehát az adhézió kisebb, mint a kohézió, akkor a vízmolekulák egymást kezdik szeretni, akármilyen hülyén is hangozzon ez, és elkezdenek egy ilyen gömbcsepp alakot fölvenni, ugye amit az elején mondtam, ugye, hogy légüres térben, gravitációmentesen ugye gömb alakot vesznek fel a vízcseppek, vagy a folyadékcseppek. Nyilván itt nem tud gömb alakot fölvenni, mert azért a gravitáció lefele húzza, de nyilván közelíti a gömb alakot. És ugye, ha sokkal-sokkal kisebb az adhézió, praktikusan elhanyagolható, akkor van az, hogy egészen közel jutunk ugye a gömb alakhoz. Ugye ezt hidrofilnak mondjuk, amikor nedvesíti a víz valamit, tehát szereti a vizet. Ugye a hidrofil az a víz szeretőt jelent. A hidrofób az a víz nem szeretőt jelenti, a szuperhidrofób még nagyon nem szereti a vizet. Ugye nyilván ezekből ugye látszik, hogy a lótusz levele szuperhidrofób tulajdonságokkal rendelkezik, és ugye ma már, még egyszer elmondom, mindenféle eszközünk rendelkezésre áll, tehát nyilván meg tudjuk könnyedén mondani, hogy ez azért van, mert a lótusz levelén ilyen pár mikronos kis kitüremkedések vannak, ami ráadásul szőrös, amik már nanométer skálán vannak, tehát ezek a kis szőrök és ezek a kitüremkedések együtt okozzák azt, hogy a vízcsepp egyszerűen nem tudja nedvesíteni, nagyjából ezt a hatást fogja elérni, ugye ez itt látszik. Miért jó ez? Nyilván magától nem csinálna ezt a lótusz, ez csak azért, hogy ne nedvesítse a víz, ennek semmi értelme. Ez azért jó, mert hogyha ezt az effektust tudja a dolog, hogyha a víz szereti a felületet, akkor rácsöppen a víz, legurul, és a szennyezéseket, amit itt ilyen kis piros izékkel jelöltünk, azt nem veszi magával, mert ugye egyszer lefolyik szép lassan. De ezt a lótuszt meg semmilyen növény nem szereti, hogy rajta maradnak a koszok, mert eltömíti a nyilásait, nem tud lélegezni, nem tud energiát termelni. Tehát az úgynevezett lótusz effektussal megcsinálja azt, hogy ilyen gömbformában jönnek le róla a vízcseppek, és ezek magukba gyűjtik a koszt. Tehát gyakorlatilag ez egy öntisztuló felület a lótusz levele. És természetesen, ahogy mondtam, ma már ezt kényelmesen elő tudjuk állítani 42 féle különböző módszerrel, és még jobbat is tudunk, mint a lótusz levele. Ez egy teljesen normális kereskedelmi termék, mondjuk éppen itt ezt most így neveztem el, de ez ugye csak azért, mert nem lehet reklámot csinálni, mindenhol lehet a világba kapni. Festés után 4 évvel jól látszik, hogy a normál festék és a lótusz effektus a festéknél sokkal tisztább ez a fal felület. Egyszerűen nem engedi a koszt megtapadni rajta, mert a vízcseppek lemossák a koszt rajta, itt meg megtapad. Tehát ezt kényelmesen tudjuk csinálni. Ugye itt pedig egy viszonylag egyszerű demo, ezt az asztalon csináltuk, hogy ki lehet alakítani egy olyan felületet, hogy beleöntöm a vizet, és nem jön ki belőle. Ugye semmit más nem csináltunk, ez egy acéllap vagy alumínium, nem tudom, teljesen mindegy. Ez a fehéres rész csak azért látszódjon, ezt bevontuk egy hidrofób réteggel, a maradék az nyilván hidrofil maradt, az szereti a víz, a hidrofóbot nem szereti. Egyszer nem megy ki onnan. Tehát meg lehet nézni, hogy ha egészen megdöntöm, és akkor sem megy onnan a helyéről. Tehát ez nagyon, nagyon érdekes dolog. Tehát ugye mit tanultunk a szilárd folyadékhatárfelületnél, hogy ezeket az effektusokat gyakorlatilag nanoszerkezetek okozzák. Tehát ugye azért fontos a nanotechnológia, és azért kavartam bele az elején, mert az összes ilyen effektust már 2000 éve, meg 20.000 éve is nanoszerkezetek okozzák a természetben, és ugye ha mi lemásoljuk, akkor mi is tudjuk ezeket, ahogy mutattam, le is tudjuk másolni, és tudunk ilyen eszközöket készíteni. Nézzük a szilárd-szilárd határfelületet. Ugye két egészen tipikus példa, amit mindenki ismer, tépőzár. Nem tudom, gondolkodtak el, hogy honnan jön a tépőzár ötlet, tehát nyilván a teljesen logikus, ha valaki vidéken gyerekkorában rohangászott, és felállt a kutyával, akkor teli ment bogáncsal a ruhája, vagy a kutyája, és egyébként ebből jön az ötlet, ez az úri ember rájött, hogy a bogáncsnak ilyen kis kampók vannak a végén, és ezzel alakaszkodik bele mindenbe. Onnantól kezdve viszonylag egyszerű volt, ahogy mondtam, pénzt 3 dologra költünk, ugye itt a sport és a nők nem játszanak, tehát marad a NASA. Tehát a NASA ugrott rá erre az ötletre, hiszen ugye tudott egy olyan eszközt fejleszteni, mivel az űrruhákat légmentesen le tudta zárni, és mégse gombok, cipzár, ilyesmi, ugye ezért gyakorlatilag ez az egész a NASA-nak az ötlete volt, és ők csinálták meg először. Tehát ilyen kis hurkos dolog, meg egy ilyen szövött felület, kettőt összenyomom, hurkok beakadnak, és ahhoz izom kell, hogy ugye eltávolítsák egymástól. Nyilván vannak gyengébb és erősebb tépőzárak, ezt velcrónak hívják az angol nyelvben, de ugye ez eddig csak biológia, hogy másolom le, ugye a szénnanocsövekkel, ha már ugye volt róla szó, ugye semmi más nem kell hozzá, mint ilyen kampó alakú szénnanocsöveket kell megkötni egy felületen, és a gyakorlatilag, hogyha a kettő összeakad, akkor brutális erők keletkeznek. Nyilvánvalóan sokkal több szénnanocső van egy felületen, mint ilyen bogáns tüske, tehát ennek megfelelően ez az úgynevezett nanovelcro, ez egy sokkal erősebb kötés, sokkal nagyobb energia kell, hogy ezt a kötést megváltoztassam. Tehát gyakorlatilag a bogáncsból is egy ilyen terméket lehetett csinálni, hogy nanoméretű anyagokkal csináltuk meg ezt az effektust. És a gekkók ugye az, ami talán az utolsó, amiről szintén mindenki hallott már, hogy a gekkók feje lefelé tudnak üvegen rohangászni, sőt egyébként ugye a teflonon is tudnak, azt kevésbé szokták mondani, mert az üveg kézen fekvőbb, de ugye a teflon az egy olyan dolog, amit nem nedvesít semmi, ugye azért lehet benne olaj nélkül sütni. Gyakorlatilag semmi nem tapad rá, csak a gekkó. És nyilván ez egy roppant érdekes dolog, hogy miért is. Nyilván amikor ugye a tudomány elindult, hogy egyáltalán elkezdett valakit érdekelni az, hogy egy gekkó miért tapad az üvegre, akkor még a teflonnal nem foglalkoztak, mondjuk a 20. század elején, hát biztos tapadókorong, ugye? Hát nem. Ugye aztán ilyen elektrostatikus, meg súrlódásos, meg ilyen mikrocsatos elméletek voltak, hogy mi alapján tapad meg a gekkó az üvegen vagy a teflonon, de ez mind nem igaz, és megint a nanotechnológiához kell visszamennünk. Ugye ez itt egy gekkó lába. Azt találták, hogy egy ilyen mikroszőrök vannak, és minden mikroszőr nagyon-nagyon sok kis szőrre bevégződik, ilyen nanométerű szőrökbe, ezek 100-200 nanométer a vastagsága a végén. Tehát bőven nanométer tartományban vagyunk. Ugye mi a különbség egy ilyen láb, meg egy teljesen merev, sokkal nagyobb láb között? Ugye az a különbség, hogy amikor két felület érintkezik, akármilyen simának is látjuk mi azt, mikroszkóposan az nagyon sok ilyen kis problémából áll. Tehát maga a kapcsolata az nagyon kevés ponton, idézőjelesen nagyon kevés ponton alakul ki. Ugye a két felület között csak néhány ponton van érintkezés. Azonban, hogyha ezeket a nanoszőröket elképzeljük, ugye ezek ráadásul mozgékonyak, nyilvánvalóan szinte minden vagy minden nanoszőr oda tud tapadni a felülethez. Tehát gyakorlatilag semmi más nem történik, mint úgynevezett másodlagos kémiai kötések alakulnak ki. Ugye az elsődleges kémiai kötések a kovalens kötés, az ionos kötés vagy a fémes kötés, ezek nagyon erősek. A másodlagos kémiai kötések egy kicsit gyengébbek. Na, de ha elképzeljük, hogy ugye ezen az ábrán jól látszik, hogy ugye itt nagyítjuk erre, aztán itt nagyítjuk erre, itt nagyítjuk erre. Tehát hány darab ilyen pici nanoszőr lehet a gekkó lábán? Hát nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok ilyen pici kis kötés alakul ki. Tehát nagyon-nagyon erős lesz a kötődés akármilyen felülethez. És teljesen mindegy itt, hogy milyen felület, mert a másodlagos kémia kötőerőknél mindegy ezen esetben, hogy mi az anyag. Lehet ez teflon, lehet ez vas, lehet ez fa, akkor is föl tud tapadni a gekkócska a falra. És ugye, mert ugye azt mondtam itt is, hogy a nanotechnológia ugye szintén belép a képbe, rendezett szénnanocsövekkel ugyanezt meg lehet ma már csinálni. Ugye így néz ki a gekkolába, így pedig a rendezett szénnanocsövek, ez mind egy-egy szénnanocső itt a végén. Ugye, tehát gyakorlatilag kényelmesen lemásoltuk, sőt, még jobbat is tudunk csinálni, mint a gekkó. Mi látszik ebből? Ilyen úgynevezett gekkó tép, ez egy szikszalag, aminek ilyen a bevonata, és föl tud mászni a falra az illető, vagy akármilyen üvegtalpra. Tehát ezt kényelmesen le tudtuk másolni. Kérdés otthonra, hogy vajon hogy jön le? Tehát, hogyha nagyon erős a kötődés, akkor próbáljuk megfejteni, hogy jön le a gekkó a falról, mert ugye úgy marad, és aztán nem mesehol. És már csak néhány gyors ábra arra vonatkozólag, hogy a felület hogy határozza meg a hatást. Roppant egyszerű a dolog, nanostruktúrált felületek, ugye fogok egy egyszerű fém felületet, és ráteszek mondjuk sejteket. Ugye ez ma elég divatos, ugye úgy hívják, hogy különböző fogpótlás, meg ilyenek, vagy pedig ugye a combcsontba is be lehet pakolni ekkora nagy beépített vas darabokat. És ugye az a lényeg, hogy hozzákötődjön ugye például a csontsejt ebben az esetben. És nagyon nem mindegy, hogy milyen a szerkezet ennek a felületnek. Hogyha ez a felület ez egy teljesen sima fém, akkor hát a csontsejt valamit csinál rajta, de nem tökéletesen tapad. Viszont ha nanostruktúrált, tehát nanoszerkezetekkel teszem fel ugyanezt a anyagot, akkor sokkal jobb a kötődés. Tehát gyakorlatilag ez egy, itt a nem nanoszerkezetű felületet mutatom, itt az nanoszerkezetűt. Ha ráadszorbálódik először a proteínes, tehát jönnek a sejtek, ugye gyakorlatilag az osztódáson lehet látni, hogy itt már ugye specifikusak a sejtek, tehát gyakorlatilag itt elkezdhetődik a szövetnek a kialakulása ezen a nanostruktúrált felületen. Ellenben egy nem nanoszerkezetű felületen gyakorlatilag csak növögetnek a sejtek, és nincs meg az a kapcsolat ugye a szövet és a fém között. De ugyanezt tudom fordítva is, hogyha megfelelően dolgozom, tehát ebben az esetben titán felületről van szó, itt van egy teljesen sima felület, itt meg egy nanostruktúrált felület. Azt csináltuk, hogy két különböző baktériumot, egy gram-pozitív, meg egy gram-negatív baktériumot, most teljesen lényegtelen ez, megvan az oka, hogy miért, de jelen körülmények között nem kell erre kitérni. Ráteszek, és azt mutatja a piros szín, hogy sokkal több baci döglik meg azon a felületen, ami nanostruktúrált. Tehát gyakorlatilag ugyanaz a titán felület, ugyanolyan fémből van, és mégis a szerkezete határozza meg azt, hogy milyen tulajdonsága van egy élő szervezetre. Tehát ami nanostruktúrált, azon a baci nem szeret lakni, ami sima felület, azon meg kényelmesen éldegél. Tehát nem a titán az oka, hanem a szerkezet. Jó? És csak azért, hogy ne higgyük azt, hogy végre valamit kitaláltunk, ezt már rég kitalálta a természet, tehát ezt lepkék, legyek, mindenkinek a szárnya ezt tudja. Tehát gyakorlatilag nem elég, hogy öntisztuló szárnya van ezeknek az állatkáknak, hanem még baktériumölő is. Tehát lehet mutatni, hogy ezek ilyen döglött baktériumok ezeken a felületeken. Tehát ezt a természet már rég megoldotta, de hát nyilván idővel csak utolérjük, vagy legalábbis megközelítjük egyszer. És ugye, ami nagyon fontos, amit szerettem volna, ez ugye, ezt ugye művelt angolul, take home message-nek mondja, de magyarul üzenet egyébként, hogy az, hogy valami felület, az még semmit nem jelent, azt meg kell alaposan vizsgálni, és nagyon érdekes dolgokat találtunk egy felületen. Ugye, sajnálom, itt egy hölgy van, de teljesen véletlen, újra nem találtam ugyanezt a videót meg, úgyhogy ez van, és köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Vécsei László, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának egyetemi tanára tartja meg biomarkerek idegrendszeri kórképekben terápiás döntések című előadását. Várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.